Hölgyem, erről a társasághoz igazából nem hozzászólni, hanem kérdezni szeretnék. Ugye ez a úszó generálás, vagy úszavazás, hogy is mondjam, a számítógép, írógép és rögzítő rendszer kivételével, ezt tényleg a modern technika vívmánya, de valójában pont ugyanaz, ugyanúgy mondjuk 30 évvel ezelőtt a könyvtári tematikus katalógusnak a megcsinálása. Igazából olyan megoldás, én azt tudom, hogy mint az előadás is utalt rá, hogy a szemantikai elemzés és értelmezés nélkül ez elvégezhetetlen, tehát tulajdonképpen nem automatizálható. Éppen ezért szeretnék az előadása elején elhangzottakra kérdezni, tehát hogy lenne kedves olyan példákat mondani, hogy mit jelent például a morfológiai elemzés. Úgy kell értenünk, hogy adott mennyiségű szövegen a szakember elvégzi a szegmentálást, és ennek alapján a számítógép valamiképpen megtanítható arra, hogy ismeretlen, tehát formai a más szövegeken is végig tudja ezt vinni. Aztán szinte hihetetlennek tűnik a szintaktikai elemzés. Ezek szeretnék, mert ugye itt a vége nagyon érdekes volt, de hát igazából a számítógép csupán a keresésnél lesz fontos. Mert minden a keresés, a való fölkészítés az a ember vagy munkája és mechanikus. Éppen, hogy nem mechanikus, hanem szellemi.
Hát igen, az előadás első részében elintéztem a percben, mert nagyon hosszan is lehetett volna róla beszélni. Pontosan, tehát az a lényeg, hogy egy kézzel épített adatbázis segítségével vannak olyan technológiák, úgynevezett építanulási technológiák, amelyek képessé teszik a számítógépet arra, hogy egy még nem látott szöveges adatbázison is végrehajtsak meg azokat az elemzéseket. Tehát lehet ez akár a morfológia, a szintaxis, de akár a pulszavazás is ilyen. Tehát, hogyha van egy olyan adatbázisunk, amin már a rendszer látott valamit, adott el információt, akkor abból le tudja vonni azokat a statisztikai következtetéseket, amely alapján meg tudja tenni azt az általánosításokat, amely viszonylag is kiterjeszthető van internetben. Akkor meg is mutatom, hogy ez hogy működik a gyakorlatban.
Mondani, hogy van egy köztes állatok is, amit nagyon jól tudunk használni egyébként. Tehát ilyen halandó bölcsészek. A mi munkánkban például, ugye ott van egy 1700 könyvjegyzék, darabonként meg kéne tudni mondani a szerző nevét, az univerzális címét a műnek, legalább ennyit. Ugye az, hogy melyik kiadás, hogy ilyen, ez egy már a habatortán, de igazából az, hogy ki a szerzője, ki volt a együttműködő adott esetben, és az univerzális cím, tehát ami ismert a mű, ezt meg lehet mondani. Igazából erre ma már ilyen szempontból nincsen szükség, vagy van egy olyan módszer, ami, hogyha megmondja egy bizonyos számba, hogy ez a szerző ilyen című művet írt, akkor kifordítja, felajánlja tulajdonképpen a szakembernek azt, hogy ez, ahol nincs itt a szerző neve, ez vajon nem az írta-e? Ez persze nyilvánvalóan nem, de az ember közben lép, de tehát egy köztes megoldás, még nem ez a mélységű, de azért már nem csak egyszerűen arról van szó, hogy azt tudja a számítógép, amit én mondok neki. Persze a végén az a lényeg, hogy, és ez a baj igazából a mostani rendszerben, hogy tele van nem verifikált adatállománnyal, nem ellenőrzött szövegekkel. És ez jelen pillanatban a legnagyobb probléma, mert legyünk őszinték, a szövegkorpuszoknak a 98%-a az OCR-t elektronikusan felismert szövegekből áll, és ez a szövegállapot jelen pillanatban. Ezt igazából úgy kéne megcsinálni. Hál' Istennek, vagy hát nem tudom, hál' Istennek van azért, vagy én szocializmusban szocializálódtam, tehát nem mondhatok ilyet. Tehát az OCR helyett ugye használnak indiai munkásokat, például a magyar nyelvű szövegeknél is, vannak olyan digitalizáló műhelyek Magyarországon, akik Indiába legépeltetik a kiadást, ugye két emberrel, a számítógép összehasonlítja és kijavítja a nem egyező szövegeket egy harmadik. De hát ott ugye nyilván olcsóbb az indiai munkája, nem annyira örvendetes egyébként szociálisan, de minden esetre a pontosság, a szöveg pontossága jobb, mint az OCR-edés, tehát ez egy másik.
Igazából mind a három ellentét, vagy kérdésem, vagy nagyon rövid megérdésem van, csak ugye a Károlyék közel, az, hogy végül csak mehetünk még vissza az időben, mikor kezdett a digitális bölcsészet, ugye egyrésztről lehet egy kicsit már ilyen fárasztó szövegeket olvasni bizonyos értelemben, amikor arról beszélünk, hogy a digitális, az tulajdonképpen már lehet, hogy a betűírás föltalálása is van, tehát ugye ilyen értelem partalan, de mondjuk az ilyen stilometriai vizsgálatok mindig azt mondják, hogy 1850-es években már kitalálták ennek az alapjait, ugye, amit tulajdonképpen ma tudunk megcsinálni ezzel a fő komponens analízissel, amit egy csinálnak. Egy ilyen, de teljesen igazad van, hogy nem a Roberto Bussa az, akivel pedig szoktus érzel szoktuk kezdeni. A monokrot professzor, de igazából egy ilyen gyakorlati észrevétel kérdés volna, én az erudíciót nem olyan régen próbáltam arra használni, hogy egy Miskolcon kiadott könyvnek a nyomdásza érdekelt, hogy tulajdonképpen milyen intencióból adhat azt ki könyveket. És ugye akkor nagyon szépen le lehet kérdezni a nyomdásznak a kiadványait, ugye ami benne van az adatbázisban, mint mitől volt 600 mondjuk. Összesen három helyen működik, és nyilván meg volt az én elképzelésem, hogy nagyjából mit kell igazolni az adatoknak, csak ugye az lett volna jó, vagy érdekes, hogy ezt tudom én is magamnak olyan vizualizálni. De ugye ahhoz először le kell menteni valahogy az adatot, oké, ilyen MARC formátum, akkor abba betöltöm egy bibliográfiai adatkezelőbe, abból kinyerek egy ilyen ez a CSV formátumot, amit be tudok tenni egy ilyen... De akkor még nem egyengedtem ki az adatokat, mert mondjuk különböző könyvtárak, különböző... ugyanazt a könyvet mondjuk többféleképpen írják, akkor sajnos nem fogja még a bibliográfiai adatkezelő sem ezeket fölé, hogy esetleg hogy egy ilyen tulajdonképpen fejlesztés beleírni, hogy ahogy ugye vannak már ilyen online hozzáférhető, ez a Machine Learning for Language Toolkit, ugye ez a mallet, amelyek elméletileg ilyen laikus usereknek is, mint amilyen ugye én vagyok, lehetőséget biztosítani arra, hogy már létező adatokat egyszerűen betöltsünk, és jóval jó, tehát akkor nem kellene elmetek újra programozni, meg személyes viszonyban lenni a programozóval ahhoz, hogy megkéressük tőle valamilyen vizualizációt, hogy esetleg erre el lehetne menni, hogy az adatokat olyan formátumban lekérni, amivel mondjuk az ilyen típusú webes, egyszerűen szóstatisztikai, meg mindenféle dolgokat használó megjelenítő eszközökkel használni lehessen, ugye ezeknek ez a...
Én azt gondolom, két rétege vannak itt most a dolognak. Az egyik az, ami a apró munka és a szabványosított munka. Ez tényleg, ez egy gyakorlati kérdés. Hát mennyi 120 éve törekszik a világ arra, hogy a könyvtári dokumentumok leírásában világszabványok működjenek jelen pillanat. De itt megint egy ambivalens módon tudok csak szólni. Hál' Istennek nem. Tehát ma a könyvtáros, gyakran mondom ezt a dolgot, lehet, hogy mániám, tehát a könyvtáros nem veszi tudomásul, hogy ilyen rózsáért kell neki leírni, és a rózsák nem szabad érdekelni. De hál' Istennek érdekli a rózsa is. Most ráadásul a rózsa nevét is rózsának értelmezi. Ezt ugye szellemi önkielégítésnek hívom én vezetőként, mert azt mondom, hogy könyvtári vezetőként meg le akarom azt törni, hogy mondjuk a dokumentum leíró értelmezze, amit leír. Mert ugye ettől van az, hogy másképp fogja leírni. Sőt, amit a másik leírt és elektronikusan átveszi, még azt is átírja, mert hülye a másik, ugye? De hál' Istennek, hiszen azért ez mégiscsak egy alkotó tevékenység. Most ebben az esetben persze egy nehéz dolog, de az biztos, hogy ez egyrészt automatizáltan nagyon sokat javíthatunk az adatok minőségének az egységesítése. Itt megint egy emberi dolog van, aki nagyon jól csinálja, már mert mindenki általában azt hiszi magáról, hogy nagyon jó. Közös rossz irányába nem szabad kompromisszumot tenni, de a közös jó irányába szerintem lehet. Lehet, és ugye hát itt meg kell, hogy mondjam, hogy viszont az informatikusok is beleszólnak, mert az informatikus meg azt mondja, hogy a közös jó iránya az is egy olyan kompromisszum, ami nehezíti majd a programozást, hiszen neki meg az a jó, hogyha a perfekt jó irányába megy el minden, hiszen hogyha minden nagyon részletesen leíratott, és azt ráadásul ellenőrzik és egységes, hát az a paradicsom egy programozó számára, mert ugye akkor neki könnyebb programot írni nyilvánul. De a másik rétege, amire tudom válaszolni, ez egy hatalmi kérdés. A hatalom persze, kinek produkótól módonia és ketté? Hát nyilván van, aki a legfőbb hatalom, vannak a nagy ronda nemzetközi hatalmak, és mi meg szegény ördödöttek vagyunk, és borrunk, mint a szikla, és a énekünk könnyes szemben, nyilván ez is egy nagyon szép dolog. Ez is egy hatalmi kérdés, de hát az is hatalmi kérdés, legyünk őszintén. Hogyha, és ezt én a jelenlévő bozónak is megmondtam, hogy az, hogy téged elüt a villamos, és onnantól kezdve kidobhatom az egészet a francba, azért ez mégiscsak nem olyan dolog, már én megkérdeztem azt a dolgot, hogy pontosan, tehát nem hazudok, hogy ez egy szakmák is hatalmi helyzetben vannak adott esetben, és nem csak a közjegyző, meg a jogász, meg a most már a könyvelő, meg nem tudom micsoda, de mindenki valamilyen formában a saját hatalmát próbálja, a könyvtáros is egyébként, ugye?
De ez már... De neki nem nagyon sikerült.
De neki nagyon nem sikerült, de hogyha a Doug Will szintű filmek kötelezően megnézik, ugye a Doug Will az 3 óra készülnek fel rá, ott azért pontosan le van rajzolva, hogy mindenkinek van hatalma, és ráadásul állatok vagyunk, azzal vissza is tudunk élni. És ez a probléma ezzel, és erre utaltam azzal, hogy megcsinálunk torzókat, és a torzók hátán vannak, jól lehet, de amerikai ígéret. Tehát a informatika az egy ígéret volt. Csak rá kellett jönnünk, ez ugyanolyan illúzió, mint a humanistáké volt, alkotunk és a következő generáció újat fog csinálni, vagy ha nem, akkor lehet, hogy akkor eljutottunk hozzá, amikor a Michelangelo széket csinál, és azt nem biztos, hogy nem tudom. Már elnézést, nyilván.
Mert amit megfölteltem a kérdést, mindenki, bocsánat, ez tök egyszerű volt, én ugye nagyon szörvet kérdéseket, egy konkrét kérdésem, hogy ez a kettő pontosabban, egyik ez a Szeged Portuszal, hogy ez például mennyire alkalmas, ha mondjuk én a jókai akarom vizsgálni. Picit más helyesírás, picit más
a
szókincs, igen, és több nyelvű is esetleg, stb. Volt a jó. Konkrét például, amikor megkem van három példány az arany emberből, és egyszer elkezdtem ezzel az R-rel így megnézegetni, egy tök egyszerű dolgok, eljut az ember, hogy nem ugyanannyi szó van benne a háromba. Tehát, hogy és akkor ezen...
Már a címük se egyfajta.
Igen, egyébként. Tehát, hogy mennyire alkalmazható erre. Azon nem is beszélve, hogy aztán, hogy a részben vannak ezek a stopszavas vizsgálatok, már ez a szerzőségi, meg stb. Ilyen attribúciós. A másik pedig ugye pont ez a topikon, amikor ugye ezek a tartalmi szavakon alapulna, ahol az aranyban, aranyjal, stb. Mégis van, de csak összefogottra tartozik. Az egyik, a másik pedig, hogy ez a kurszok generálásnak ez a nagyon jó módja, ez a harmadik. Ennek van egy ideális hosszúságú alapszöveget. Tehát én arra gondolok, hogy mit tudom én, 200 szó legyen, vagy 500 szó, tehát mit tudom, 300 darab, 200 szavas egységem, vagy így.
Jó, első kérdésre a sajnos meg nem mutatott magyar láznevű eszközünk tudna segíteni. Tehát az a lényeg, hogy bemenetként kap egy szövegállomást, vagy inkább alsó határokon nincs, amúgy felső, mondjuk ugye egy absztraktokat, tehát ugye a konferencia cikkekhez írt absztraktokat, mint már lehet műszak, azt hiszem, hogy nem tudja a közösségeket.
Ez igazából hozzászólás lenne az állapotához, hogy vannak ugye ezek a legújabb próbálkozások, hogy a mákot meghaladó módon olyan szemantikus alapú adatcsere szabványokat hozunk, illetve olyan szótárakat, amik már azzal tudnak számolni, hogy van a jókainak mondjuk ezerféle nyelven leírt név alapja, és egy olyan szótárt létrehozunk, ahol már teljesen mindegy, hogy ki milyen nyelven adott ki jókait, az beazonosítható lesz, hogy ott jókai a szerzőség, de itt még nagyon a munkának az elején tartunk, és az emberi felelősség az itt is hatalmas, hogy olyan szematikus hálókat állítunk fel, az egy dolog, hogy az adatokat leírja az ember, hogy ott a felelősség, hogy milyen ontológiát csinál mögé, hogy mi az a logika, ami szerint ezt rendezi, és hogy melyek azok a fő csomópontok, amit nem csak az adatbázison belül funkcionálnak, hanem kifelé mutatnak más adatbázisok felé. De az biztos, hogy ez egy rendkívül izgalmas új kutatásfejlesztési irány lesz, és ebben segíthet pont, hogy ne egy emberre legyünk, mint egy programozóra utalva, új utakat nyithat meg a különböző diszciplinák összi együttműködésre, és hogyha beletesz az ember egy új keresési kifejezést, akkor ne kelljen a lehetett végig nálazni, hogy odaira belemásra bennek, meg az egészetbe teszik ezt egy állóba, ahol a kifejezések csomópontot egyadott emberek megvannak, akkor abban a struktúrában már sokkal tudom
lenni. Azért itt is ugyanaz az átvetetiség van, tehát itt is ugye a, persze, valamit meg kell csinálni, ami közös, épp erre akartam utalni, ez a közösségre. Tehát az, amit a névtérnek, most a névtérnek mondják, hogy a könyvtáros ezeket a besorolási adatállománynak hívja, ugye authority control informatikában, és abban természetesen egyszer meg kell csinálni adott esetben, de mit? Hát azért nekiálltunk 150 éve szerzőket, hogyan azonosítunk? Szét kell választani nemzeti bibliográfiában Szabó Józsefeket. Mivel választjuk szét? Zárójel és életrajzi adat? Igen, de az életrajzi adat is se biztos. Most mikor született Szilveszter János, ugye? Na most, hogyha a Szilveszter Jánosnak van 12 névformája, és variálja még az életrajzi dátumait, ez eléggé. Erre találták ki a felmedő rendszerben most a különböző szerzői azonosítókat, ez a bizonyos org ID, ugye, amit mi most erről tettünk, hogy mindenkinek legyen egy szerzői azonosító száma, és amit ír, annak pedig egy digitális dokumentum azonosító száma. És ugye elkezdődött a világ könyvtárok tudományával, vagy könyvtárok világával, hogy az univerzális cím helyett minden műnek adjunk az ókortól kezdődően egy identifikációs számot. Tehát mit tudom én, Szofoklész, ez a drámája, Szofoklésznek is van egy orkáidia, van a drámának is, és akkor valóban, hogy ez törökül van, kínaiul, vagy magyarul, vagy szlovákul van, teljesen mindegy. De ugye megint arról van, hogy eljutottunk egy darabig az univerzális szinten, sehol sincs még igazából a fejlődés, elkezdjük a következőt, én ezektől félek mindig. Igaz, hogy ez az ördögi masina, ez felajánl egy gyorsaságon bizonyos értelemben, amivel majd talán eljutunk valameddig. Hát, hagyja Isten, én egyébként nagyon szeretném, hogyha a fiatalok ezen tanulnának meg, mert valóban az a probléma, amit a Károly mondott, az egy élő dolog. Hát gondolják meg, amíg én egy könyvjegyzéket céduláról és kézikönyvekkel azonosítottam, megismertem fejből, hogy mi jelent meg, mert hát keresgélnem kellett. Ugye ma úgy keresek, hogy beütök szabad keresőbe, vagy valamilyen profi adatbázisba készült, és ilyen jó vagyok, csak nem tudom, hogy mit csináltam igazából. Azonosítottam, és jobban azonosítottam, mint előtte, de nem tanultam közben semmit. Idézeteket azonosítani régen úgy lehetett, hogy elolvastam háromszor a Szent Ágostonnak azt a fejezetét, mire végre rá akart a szemem arra a két összefüggő szóra. És akkor ráadásul tudtam, hogy milyen összefüggésben hangzott el a szó, és rájöttem, hogy hiába formailag megegyezik, tartalmilag is egyezik meg, meg tele vannak a közlemények olyan esetekkel, hogy jöjj de jó, 40-szer használták, és rájöttük, hogy Szent Ágostonnak így többette, csak nem biztos, hogy olyan értelemben használtak. És igazából ezért mondom, hogy nagyon jó az informatikai világ. A kérdés az, hogy meddig lesz ez segítés, és mikortól rombolás. Mert formális, ez olyan dolog, mint mit tudom én, az oktatás. Tökéletesen biztosíthatom én minőség, ugye, a dolgot, leírom a tantárgyakat, a kötelező, ez egy isteni, stb. Aztán el is ment az összes időm, csak az órára nem készültem fel, és hülyeségeket beszéltem. Ugye? És egyébként teljesen működik a rendszer. És ezért mondom, hogy nem baj az, hogy a rendszerek adott esetben torzók nem működnek, a közben a generációk ember tudnak maradni, és ráadásul olyan ember, aki még alkotásra képes. De előbb-utóbb nem lesz az.
Két rövid megjegyzés a Kovács Karcsinzsa tanulóhoz. Tulajdonképpen egy kérdésem is lenne, csak rájöttem közben, hogy ezt nekem sajátom nem kéne feltennem, hogy hol vannak a történészek. És ez nem költői kérdés sajnos, én tudom, hogy hol vannak, ők most otthon ülnek és az adatbázisaikkal dolgoznak, mert ők már úgy érzik, hogy eljött a Kánaán, hogy tudik már majdnem minden digitalizálva van, és hogy még az a minőség, amit ebből lehetne, vagy ebből tovább lépni, az mintha nem lenne. És egy picit fájszívom azért, mert főleg történész adatbázisokban mi egy időben Európa élolvasai voltunk, és minthogyha ott megálltunk volna. Én nagyon örülök, hogy az Árkádom ontja az adatbázisokat, de de annyi, egy picit zsákutcás út, hogy ebből nem megyünk tovább. Tehát, hogy már most nem kell könyvtárba menni, már most nem kell a kristószalába bejutni a kis példányszám okmánytárok, hanem már most egy floppy nevéből, vagy egy pedagógia elkér minden, és akkor ennek így örülünk. Tehát, mint hogy a galaxis építés ott elakadt volna, hogy megvannak az égitestek, csak éppen ezek nincsenek pályán, meg ezek egymással sem nem tudnak össze, és őket még ide sem sikerült, pedig én még úgy is hívtam, akkor is hívtam embereket, amikor szóltam, már ne hívjuk, mert már betelt a terem, de valahogy nem. És ezzel tulajdonképpen valami módon összefügg, amit a Antán mondott, hogy ez ráadásul valószínűleg egy hatalmi kérdés, mert amikor ilyen 3-5 éves projektekben gondolkodunk, akkor, és az egy is hangzott, hogy mindenképpen innováljunk, és mármint a pályázati elvárási az ők, hogy valamiféle, és arra gondolt, hogy ezt be kéne írni akár ilyen otka, vagy bármilyen akadémiai pályázatban, de főleg EU-s pályázatokban, ahol gyakorlatilag ugyan pontrendszer kialakítva, hogyha ez nem innovatív, ott annyi pontot veszít a pályázó, hogy már a másik körbe el sem kerül, hogy odaérni, hogy az lenne az igazi innováció, hogy ez a munka, ha sikerül befejezni, akkor ez egy tényleg be lesz fejezve, egy Zsigmond Korjokmánytár, egy Anzsuborjok levéltár, és akármi, és hogy ez lenne az igazi innovációs, nem mindig csak trendinek lenni, mert nyilván ez fontos, mert valami módon újabb minőséget ad hozzá, de hogy erről valahogy a, nem tudom én, a kultúrpolitikát, vagy a tulajdonpolitikát működtetőknek a fejéig el kell jutatni egyszer, hogy az önmagában hatalmas áttörés lenne, hogy teljes korpuszok lennének, miközben nincsenek.
Az Európában a kultúra és a tudomány irányítása a tagállami hatáskör. Az európai uniós pályázatok azok a közös piacra szólnak, és nem Európának szólnak. Tehát azért vannak úgy kiírva, hogy ott az informatikai lobbik és a információ eladó lobbik és a különböző könyvkiadó lobbiknak a szájíze szerint írják ki. Tehát számára az nem innováció, hogy befejeződik, hát az szívás. Tehát igazából neki az az innováció, hogy sokat kezdenek és legyen ráutalva előbb-utóbb minden inkább, és az Európai Unió, miután nem az ő dolga, hogy az Anzsukorjokmányzár, már elnézést, azért mégiscsak marginális kérdés Európából nézve, én nagyon sajnálom, hogy nem kulturális Európát építünk, nem közös piacot, de hát végül is ezt tudtuk előre egyébként, azt sem azért néha keserűen szembesülünk azzal, amit tudtunk régen is, de ez ezt jelenti. Igazából az ajtókat Budapesten kell döngetni, és nem Brüsszelbe ezekben a kérdésekben. Ráadásul legyünk őszintén a magyar költségvetésből is, kerekítési összegekből megvalósíthatók azok a teljességek, amikről itt most keserünk.
Köszönöm. A hozzászólásom lenne egy, meg aztán egy provokatív kérdésem. A hozzászólása ugyanazok a gondolatok jutnak mindannyiunk eszébe. Ezek szerint az azzal kapcsolatos, hogy az adatbázisok, a véleményem szerint én informatikus vagyok, akkor élnek valamit, hogyha azok valahogy közkincsek. Tehát, hogy én nem ismerem sajnos ezeket az adatbázisokat, egészen más területen mozgok, és tehát se napi szinten, se a hobbi szinten nem ismerem sajnos, de tehát szakmailag azt tudom mondani, hogy amit az előttem hozzászóló is említett, hogy ezek akkor igazán érdekesek, hogyha teljesen hozzáférhetőek, abból a szempontból, hogy nem mondjuk kereshető benne valami, és akkor az így vagy úgy valahogy a keresés implementálva van informatikailag, és esetleg ábrázolásokat látunk, statisztikákat, stb., hanem úgy, ahogy van, teljes egészében hozzáférhető. Nem tudom, hogy ez egyébként igaz-e ezekre az adatbázisokra, ez az egyik. A provokatív kérdés, nem saját vélemény, csak akarom, hogy legyen provokáció, és ez is kapcsolódik az előzőekhez, hogy amikor ilyen adatbázisokat készítünk, akkor itt az első előadásnak a legvégén például volt ez a Twitteres dolog. Tehát, hogy emberek, tehát nagyon sok egyetemen például a többek között a Twitterről automatikusan szikrázzák lefelé az adatokat, terabájtnyi mennyiségben. De mindig az a kérdés, hogy miért? Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy most hány terabájtnyi adatunk van, hanem az, hogy miért? Tehát, hogy miért kell az anzsukori dolgokat adatbázisba rendezni? Miért kell azokat az Olaszországban található ilyen tábla dolgokat adatbázisba rendezni? Hogyha pusztán csak azért, hogy legyen adatbázisban, az egy remek dolog, de az ilyen hardcore könyvtárosokon kívül senki nem fog érdeklődni. De hogyha ez az adatbázis ez olyan, hogy már eleve úgy jött létre, hogy kérdéseket tettünk föl, és vagy olyan is lehet, hogy nem tettünk föl kérdéseket, csak létezik az adatbázis, de hozzáférhető informatikusok számára, akkor az lesz, amit itt szintén valaki emlegetett a Commodore 64-el kapcsolatban, hogy a föltalálója gondolni sem merte volna, hogy az történik vele. Tehát, hogy majd ott kint kitalálják az emberek meg a szakértők, akik teljesen máshogy gondolkodnak, meg állnak el az egészre. Úgyhogy ezek nagyon érdekes.
Igen, én tulajdonképpen egy nagyon magától értetődő kérdést akarok föltenni, vagy illetve megjegyezni. És persze én is a Szent Grál körül mozgok, a harmadik Szent Grál körül, amit a előadásomban említettem, hogy hogy a fenébe tudok felni a számítógép értelmezni szövegeket, annál mélyebben és jobban, mint hogy egyszerűen analitikusan visszakeres benne olyan szavakat, amiket vélünk, hogy benne vannak, és azokat megkeresik. Tehát hogyan tud a számítógép ennél okosabban körülményeket olvasni. És ez azért érdekes bölcsészeti szempontból, mert ha valaki ismeri a például a természetes publikációs szokásokat, akkor majd ezt például megerősítve távol, de mit tudom én, egy átlag kémikus cikk, az szerintem 450 angol szót tartalmaz, és azokat variálja nagyjából például. És azokat konzekvensen használja, tehát a kénysavat mindig kénysavat, tehát az oxigénnek oxigénnek, és a cikkek címeiből tényleg kiderül az, hogy a cikkek miről szólnak, és így tovább. Nálunk bölcsészetnél van egy olyan probléma, hogy nem csak a szép irodalom költészet, és hanem ugye az, hogy hát ugye egyik oldalán az volt, hogy az ember attól ember, hogy metafora képes. És az emberi gondolkodásnak a lényege a metafora, azért, mert a metafora oly sok mindent sűrített magába, amit, már bocsánat, egy TTK-s két oldalon tud csak leírni, egy metafora meg háromszorba tudja ezt a komplexitást ábrázolni, azon egyszer oknál fogva, mert több ezer éves történetünk nyomán benne van a fejünkben az, ami ilyenkor megmozdul ennek hatására. Na most ez a szövegfeldolgozás szempontjából alapvető problémákat vet fel. Nem arra gondolok most, mert ott még eszembe se jut, hogy olvasson a számítógép verseket és mondja meg, hogy miről szólnak a versek. De a versekről, meg a történelmről szóló szakirodalommal is gond van, mert hogy a szakirodalmat író bölcsész, az esszély nyelvet használ sokszor, és tele rakja metaforákkal. Tessék arra gondolni, hogy írok egy könyvet, aminek az a címe, hogy a második világháború története. Karsai Jelek annak idején írt egy könyvet a második világháború történetéről, és az a címe, hogy a Berchtesgadeni sasrészektől a berlini bunkerig. És aki ugye metafora képes, az pontosan tudta, hogy ez azt jelenti, hogy a második világháború története. Szegény számítógép meg azt mondja erre, jelen pillanatban még, hogy ez a Berchtesgadeni sasrészekről szól ez a könyv, és ugye stop szűrővel kirakja az és, meg a nem tudom mi, fölösleges szavakat, meg a berlini bunkerről szól ez a könyv, és azt mondja, hogy ez egy metafora, amelyik egyikről se szól, és a másikról se tényleg nem szól se a bunkerről, se a Berchtesgadeni sasrészekről, hanem Hitlernek a két felelhetőségé helyével metaforikusan ábrázolja magát a második világháborút, ezzel ugye nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát tulajdonképpen a Szent Grál abban az állapotban, amikor letérdelhetünk kerültem, mint a keresztes lovag, és azt mondjuk, hogy megtalálta, az akkor következik be, amikor a statisztikai módszer, nagyon-nagyon kifinomult statisztikai módszertan túl, erről a kérdésről is tudunk valamit, mert enélkül a digitális bölcsészetről nagyon nehéz beszélni. Ezzel most nem akarom azt mondani, hogy sehol se vagyunk, és hogy szúrjuk magunkat azon a bizonyos testrészen, hanem azt mondja, hogy ezt én egy nagyon nehéz és nehezen megoldható problémának gondolom.
Vannak már próbálkozások, most Kolumbiában ez elég népszerű téma szokott lenni a számítógépes és nyelvészeti nemzetközi konferenciákon, és egyrészt vannak számítógépes nyelvészek az irodalomban jellegű workshopok is, vannak metaforafeldolgozó próbálkozások is, illetve a nem szó szerinti jelentés automatikus feldolgozására is vannak törekvések, hát ezek elsődlegesen egyenlően angol nyelvre irányulnak, de elindul valami, tehát látszik, hogy valami fény az, amit.
az nem üres illúzió, tehát amiről én beszéltem, és ezért építünk a normálisokat. Azért vannak ezekben sikertörténetek, és én ezért bátorítom a bölcsészeket, hogy szakadjunk el a saját szellemi termékeket. Hogyha nem sikerül a magyar kormány meggyőzni, hogy teljes legyen a Vanrukói okmánytár, és meggyőzik a nemzetközi anzsú kutató társaságok, hogy a nemzetközi anzsú okmánytár legyen, akkor azért fontos, hogy építsünk, hogy ne maradjunk ki belőle, és ugye ne csak Horváth király legyen a anzsú, hanem esetben magyar király is, de ez ugye rögtön a saját magunk történeti értelmezésére fontos. Másrészt meg akkor valóban teljes. Vannak, ahol sikertörténetek vannak, például mondjuk új írásokat tudtak azért megfejteni, mert mondjuk van három, hogy hívják ezt kuneiforma, ékírásos emlékeknek három világadat bázisa. Ma már mondjuk úgy, hogy majdnem minden fennmaradt ékírásos emlék, azért ez sok tízmillió dolgot, három dimenzióban megfordítva különböző fény arányokat tud vizsgálni egy kutató, és teljes a korpusz, és most már tényleg összehasonlítható, és nem csak új emlékeket tudnak ettől elolvasni, hanem eddig ismeretlen írásokat is megfejteni. Ugye régen kellett egy rozetti kő ahhoz, hogy legyenek párhuzamos szövegek a korból egymásra lefordítva, amely kiderül, hogy le van fordítva, csak sose voltak egy helyen ezek a dolgok. És most egy helyre kerültek, és ettől válik megfejthető mi a dolog. Tehát én azt hiszem, hogy ebbe a kérdésben csak ismét a határ, tehát igenis szabványosodni, ellenőrizni, az informatika erre nagyon nyomja az embereket, ugye? Ettől mondjuk egy kicsit ilyen rendszeresen dolgozunk, de a másik oldal azért felajánlja a teljességet. És ha a teljességet látom, akkor egyrészt kiderül, hogy alapvetően azért több a hülyeség az emberi történelemben mindenről. Tehát azért több hülyeséget írtak a székelyírásról, mint amennyit tudományosat, ugye? És próbáljuk ismételni magunkban a tudományost. De hogyha végre az összes valaha székelyírásnak elkövetett írást egy helyen láthatja a világ, akkor kiderül, hogy a kétharmad csak hülyeség, vagy lehet, hogy kiderül, hogy az sem hülyeség.
Bár persze ne zárjuk ki, hogy a hülyeség története az érdekesebb, mint a székelyírás.
Én is ezt gondolom. Tehát abból a szempontból, hogy tehát már is nyertünk, de minden szempontból nyertünk. A másik viszont, én azt nagyon komolyan gondolom, esélye nincs a egyik generációnak se. Ma már húzódik szét, tehát van ez a bizonyos kulturális szakadék. Ez azért bővül, és ennek a visszaépítése szerintem eszköz oldalon igen sanszos. Tehát ott lehet igazán előre lépni, de hogyha mi nem csináljuk meg három dimenzióban, nem tudom, legalább egy-két könyvtárat, ahol eljátszhat már óvodás korától valaki vele, hogy az Rényi Miklós berúgja a szabjáját és elmegy és elolvas egy könyvet, és ez jó játék, innentől kezdve szerintem valóban el lehet felejteni, hogy piacosan fölrakni a hálóra. Tehát az eszköz maga szerintem a generációk közötti kommunikációt is tökéletesen segítheti tulajdonképpen. Kérdeztem a Katától, hogy a Kván Pisu, ez mit jelent? Mit?
De tessék,
ugye van, aki ezt rendesen mondja. Én ezzel még bókolni is kívántam neki, de ez Istennek nem sikerült, mert nem tudta, hogy miről beszélek neki. Én még azt is akartam neki mondani, hogy ideje, hogy felbukkadjon már, hogyha én vezetem a témáját a doktorírásban, számoljon be, hogy mi történik. Adott esetben, hogyha már ezt tudja, számítom én, hogy mit akartam mondani neki ezzel, akkor már azt hiszem, hogy vagy jelent.
Egy megjegyzést szeretnék fűzni a kérdésekhez, illetve az előadásokhoz is, ami szorosan kapcsolódik a legutóbbi témához. Szerintem nem csak digitális, egyáltalán a kultúrális szakadékról beszéltem, a digitális szakadékról is. Károly említett az előadásában azt, hogy mi lenne a könyvtársak a feladata, hogyan segítheti a bölcsész munkáját. Egy alapvető kérdés szerintem, hogy kinek a kezében van az adatbázis, ez a provokatív kérdés, ami elhangzott a másik a részéről. Én emellem kalapom tényleg itt a digitális bölcsészet ősatjai előtt, akik itt ülnek most előttünk. Én óvodás voltam, amikor ezek az adatbázisok létrejöttek, és erről semmit sem tudtam persze. De most angol szövegekkel foglalkozom, főként 17-18. Század szövegekkel is. Ott ez a világ teljesen más és eltérő. Utaltunk itt az üzleti politikákra, már a 16. század kapcsán kiadja ki az egyház atyáknak az írásait. az angolszász világban gyakorlatilag ezekkel az adatbázisok, amik Magyarországon ingyenesen elérhetőek, üzleti magáncégek tulajdonában vannak. És ez, én ebben látom az óriási veszélyt, hogy a British Library engedélyezte a Bodleian Library, hogy ezeket amerikai cég, mint a Procrest, vagy az EBSCO, vagy a Gale Singage digitalizálta. Mi történt 2013. júliusán, amikor nem aludtak jól valószínűleg a British Library munkatársai, csődbe ment a legnagyobb ilyen cég, az a Singage. 5,2 milliárd dollár adósságot halmozott fel. Mi történik, hogyha ezt a szervert egyszerűen azt mondják, hogy tovább nem működik? Ha valakinek volt a kezében középkori kéziat, akkor tudja azt, hogy nem biztos, hogy túléri a kétszer digitalizálást. Ezt nem szabad megengedni, és ez tényleg kultúrpolitikai kérdés, hogy a magyar állam, a könyvtároknak, az igazgatóit számos előnek, mit engedélyeznek profitorientált magáncégeknek. Meddig, hol van ez a határ, amíg azt mondják, hogy na, most az OCR-ben te segíthetsz, megengedhetik valakinek, hogy mondjuk a kulcsszókeresést, vagy tárgyszókeresést ezt megvalósítsa, de az adatot, a könyvet, a digitalizációt, ott kell a könyvtár tulajdonában maradni. A könyvtárnak az alapvető missziója, hogy megőrizze a könyveket, az anyagokat, és nem pedig Procrest vagy Gale és társainak lenne ez a feladata.
Ugyanakkor viszont a, hogy a könyvtárokban nem csak a szolgáltatás lenne, hanem a hosszú távú megőrzés is. Na most az a nagy probléma pillanatilag szerintem a könyvtárok sok legnagyobb baja, hogy ezt nem tudjuk biztos, ezt sem tudjuk biztosítani. De pillanatilag ott tartunk, hogy a 10 éve előfizetett adatbázisokat, meg folyóiratokat, hogyha holnap beáll a csőd és az egész feloszlik és nem tudom micsoda, holnap után az itt ülők nem fogják tudni soha többé elérni, és ahhoz, hogy ezek az adatbázisok valahogy megmaradjanak, ahhoz lehetne mit tenni, és szintén ki kellene menni a külső világba, és cégektől megvásárolni ezt a szolgáltatást. Tehát és ugyanez van a nemzeti archívumokkal, meg mindennel, hogy a magyar webben, hogy ezeket nem tudjuk megvalósítani.
Azért mert annyira csábító a költségvetés számára az outsourcing lehetősége, hogy megszabadulnak egy csomó feladattal, amit más finanszírozást helyettük, és nem a költségvetés, hogy ezzel a dologgal, amit nagyon jól összefoglaltál, mert amire Kati utalt, ezzel rövid távon nem foglalkoznak. Tehát kicsit azt mondhatnám, hogy utána a vízezet. Bocsáss meg.
Igazából itt is egy világos korlátozásra van szükség egyik oldalról, tehát a könyvtáraknak minden könyvtárosként kell ölni. Valahogy nyilván ebben az egészben trend diktálva Magyarország nem lesz, ez így van. De azért Anglia példáját például, azért valóban vannak veszélye, ennek mindig van, aki megveszi ezt egyébként ezt a céget, itt az a Procrest megvette ugye a Ex Libris például, tehát kinyújtotta a kezét ez a nagy tőkés óriás a könyvtárak irányába, ugye, és ráadásul olyan felületen, ahol a eszköz, amit megvett, az eleve lemásol mindent, még a lelkedet is, mielőtt szolgáltat. Arra kell neki nagyon vigyázni, hogy megengedjen nekünk is, ugye.
Mert hogy most arra utalsz, hogy az egész felhőben lesz.
Igen, és azt, hogy megvette a Procrest, ugye. Tehát, hogyha a könyvtárak addig el tudnak jutni, hogy mindenből őrizzenek, ez még egyébként önmagában nem garantálja azt, hogy 30 évben nem kell újra digitalizálni, hiszen itt még technikai ellavolás, fájlformák cseréje, a cserénél adatveszteség, stb. De azért én még mindig, bár feleségem szerint különösen hajlamos vagyok ugye a összeesküvés elméletekre, de én mindig bízom abban, hogy lesz, aki megveszi. De ott az angol példának van egy pozitív üzenete is, tudnék ott a egész ügynek a társadalmiasítása az olyan szinten van, hogy tényleg százezrek szólnak hozzá, adott esetben természettudományos vagy humántudományos kérdésekhez is, amit ráadásul informatikailag már elemeznek is, és nem kell mindenkinek, a szakembernek végigolvasni a sok amatőr hozzászólást, de releváns kérdéseket tud összegezni belőle a rendszer, és adott esetben még természettudományos kérdésekben is inspiratív gondolkodást tud csinálni. Szóval, és egy dolgot ne felejtjünk el. Ugye Magyarországon a digitalizálás az jellemzően közpénzből folyik. A közpénzből való dolog, az mindenki számára szabadon hozzáférhető kell, hogy legyen. A vállalkozó számára is. Tehát ezt ne feledjük el, hogyha digitalizáltatom és kirakom, a vállalkozó is férje hozzá. Tudik, a vállalkozó, ha csak egy kicsit tesz hozzá, hozzáadott értékbe, óriási előnyöket tud mindegyik tudományzat nyerni ezzel. És ne feledjük el, hogy a vállalkozó önmagában nem csak a rossz sarki Kft., hanem vállalkozó adott esetben az ő cége is, mert azért mégiscsak az egyetem is vállalkozó bizonyos tekintetben. Tehát én nem akarok nagyon pessimista lenni, az, amit mondott, ez teljesen jogos, hogy erre figyelni kell, de egyrészt nagyon sok mindent nem tudunk tenni, óriási a koncentráció, és hát én ugye Ági tudja legjobban megmondani, Téglási Ági, hogy hát naponta elmondom neki sokszor a demagógiáig elmenően, hogy semmi más nem folyik, mint a gyarmatosítás. 16-18. Században gyarmatokat gyűjtött Anglia és Hollandia, most meg Aradbázisokat gyűjt. Ezt azért vegyünk észre, hogy nincsen olyan európai nagy projekt, amelyik a központja nem Hollandiában vagy Angliában, esetleg Amerikában, de tényleg nincs, nem tudok mondani jelen pillanatban, beleértve az Európai Nemzeti Könyvtárak közös adatbázisait, az összes humán nagyvállalkozás, bejegyzett alapítvány Hollandiába, a szervert van Londonban, Cambridge-ben vagy valahol, ez egész biztos, hogy ez egy dolog. A kérdés az, hogy ugye a ronda gyarmatosítók rengeteg mindent összehabzsoltak. Tehát végül is ezt a vagyont nem csak rosszra használták fel. Az nem lehet mondani, hogy egy nagyon rossz világot építettek ezzel fel. Én ezért gondolom, hogy talán ezzel is valamit így tudnak kereskedni.
Szakadéget szerintem növekszik, tehát aki nem tud hozzáférni ezekhez a kérdéseket, fel sem teheti azokat a kérdéseket, itt a nagy probléma, és nem csak a magyar értelmegen dolgozó, hanem még az angol szegényen dolgozó sem teheti fel ezeket a kérdéseket, akik felteszik ezeket, hogy hozzáférnek Oxfordban vagy Cambridgeben.
Ezért van az Open Access és az Open Data mozgalom, és ez mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy igenis, meg kell erőszakolni a vállalkozót, azért az Akadémia Edu az egy nagyon jó Schliss, a MTMT egy nagyon jó, és igazából mindent föl lehet pakolni, mert különlegyomatnak értelmezem, és mindenkinek elküldöm a saját különlegyomatomat. És azért, hogyha ezt most már 22 millióan csinálják egymásnak, üdvözgetik a különlegyomataikat, azért az sok mindent lehetővé tesz, és különösen ilyen krakkoknál a túlélést.
Köszönjük szépen a kérdéseket, a előadásokat, a példaadásokat, tétán folytatjuk ezeket, és ez még lehetőség sokat a kérdés feltevésére kellett ezt a beszélgetés során.